És mindezek közepette dörgés villámlás, eső közepette a körülbelül 3 méteres gödör szélén megjelent egy fekete macska, és ott nézett minket, és nyávogott ránk. Elidérces volt. Nincs az a szemkontaktus, vagy az egy előadásokon, szemináriumokon az a pillanatnyi improvizációs lehetőség, amikor látom azt, hogy valaki valami érdekel, valamire felcsillan a szem, és akkor abban kicsit jobban belemegyek. Ez a színvonalas piacképes tudás az, hogy az ELTE diplomának értéke van. Az ELTE diplomás bárhol szakterületén el tud helyezkedni.
ELTE Podcast, ELTE Long. Tudomány és ami mögötte van. Könnyed beszélgetések az ELTE világából.
Nagy szeretettel köszöntöm az ELTE Long hallgatóit, sziasztok! Én Amrisko Tamás vagyok, az első pesti egyetemi rádió főszerkesztője. Azért indítjuk ezt a podcast sorozatot az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel, mert szeretnénk a tudományról, kutatásokról, személyes történetekről és egy kicsit a világról is beszélgetni. Érthetően, szórakoztatóan és emberközelien. Első vendégünk Borhi László régész, egyetemi oktató és az ELTE rektora. Szia, Laci!
Szervusz, Tamás! Szervusz! Üdvözlöm a hallgatókat is!
Nem igazán látom egyébként a rektori munkának a mélységét, tehát megjelentek, nyilván mint rektor megjelensz, vezeted az egyetemet, de mégis hogyan áll össze a rektori munka, mivel foglalkozik egy rektor?
Mindennel, ami az egyetemi élethez kapcsolódik. Elsősorban az egyetemet vezeti, a lehető legkülönbözőbb formákban, lehető legkülönbözőbb szinteken, lehető legkülönbözőbb helyszíneken képviseli, reprezentálja, megjeleníti, arcát adja hozzá, tudását adja hozzá, tudományát adja hozzá. Ezt lehet Budapesten, a rektori kabinetben művelni, lehet egy egyetemi évnyitón művelni, de lehet a világ bármelyik pontján, ahova rektorként az embert meghívják az Eötvös Loránd Tudományegyetem képviseletében. 9 karon lehet művelni, tanévnyitó ünnepségeken, diplomaosztókon, konferencia megnyitókon, rendezvényeken, könyvbemutatókon, és még sorolhatnám.
Ja, alapvetően ez egy vezetői, egy picit, tényleg csak egy picit menedzseri szerep. Mennyire számít egy egyetem vezetésében a rektornak a személye, az ő szakmai módja?
Szerintem alapvetően számít, főleg egy tudományegyetemen, nem árt, hogyha a Eötvös Loránd Tudományegyetem rektorának van némi tudományos múltja. Tudományos pályát végig kellett ehhez járni, egyetemi tanárnak kell lenni hozzá. Ez azt is jelenti, hogy a ranglétra minden fokán az ember fiatalkorától kezdve végigmegy. Doktoranduszként, tanársegédként, adjunktusként, aztán később tanszékvezetőként, esetleg intézetigazgatóként, netán még dékánként is. Ezeket a fokozatokat végigjárja, tapasztalatokat gyűjt, kapcsolatokat gyűjt, szemlélődik, és aztán belecsöppen a rektori pozícióba.
Kiemelt szakterületed a római kori Pannonia tartományának a régészete. Miért pont ebben mélyültél el?
Ez a véletlenek sorozata. Én mindig is őskoros és népvándorláskoros régész szerettem volna lenni. Igazából óraütközéseknek köszönhetően terelődtem az antikvitás irányába. Tehát pont azokat a szakokat kezdtem el látogatni, viszont olyan professzorok személyiségét ismertem meg ezeken a szakokon, amelyeket én nem igazán szerettem volna, de nagyon nagy hatást gyakorolt rám mind a római provinciális régészetet előadó professzor, mint pedig a görög klasszika archeológiát előadó professzor személyisége, és mellettük kötöttem ki.
A régészettel van egy ilyen sztereotípia, és nálunk is fut az Ásatalk nevű régészeti podcast. A srácok is mesélték, hogy járnak ki terepre. Szerves része ez ugye a régészetnek. Tehát aki régésznek áll, annak mindenképpen ásnia kell?
Nem feltétlenül. Vannak olyan régészek, akik publikációkból, múzeumi raktárakban tárolt anyagokból dolgoznak, nem feltétlenül kell minden régésznek ásatásra menni. Ez egy ambíció, ez egy olyan vállalás, amit az ember vagy művel, vagy nem. Nekem megadatott az, hogy hosszú éveken keresztül vezethettem római koros feltárást, illetve korábban is gyerekkoromtól kezdődően vettem részt ásatásokon, tehát ez így nekem is tervem volt, hogy egyszer majd oda juthassak, hogy ásatást vezethessek.
Azt mondta, gyerekkorodtól vettél részt ásatásokon. Tehát korábban voltál régészet közelben, mint ahogy azt elkezdted volna tanulni, elmélyülni benne?
Szombathelyen születtem, Claudius császár alapította Szavária városában, és azt szoktam mondani, hogyha az ember Szombathelyen születik, akkor nem nagyon lehet más, mint régész belőle. Felnőttként engem nagyon megragadtak az antik romok, azok az épületmaradványok, ahova minket kisgyerekkorunk óta családdal, iskolával, óvodával elvittek. Ez valahogy tudatunkba behívódott, hogy a mi városunkat a rómaiak alapították, és nagyon korán elhatároztam azt, hogy én azzal szeretnék foglalkozni, hogy ilyen épületeket, ilyen földből előkerülő látványosságokat találhassak. Nagyon korán megtudtam, hogy az a régész, aki ezzel foglalkozik, és nemrégiben megkaptam a nyugdíj kimutatásomat. 12 éves voltam, amikor az első fizetésemet a velem Szentvidi ásatáson, ahol én cserépmosóként dolgoztam, 8 forintos órabérért napi 4 órában, mert hogy akkor csak ennyit volt szabad 12 évesen dolgozni, vagy még ennyit se, valahogy elsimították ezt nekem a múzeumban. Tehát 12 éves koromban dolgoztam először ásatáson.
Wow, azt mondtad, hogy ezek a romok, ezek megfogtak. Nekem erről Shelleynek az Ozymandias című verse jut eszembe, hogy abban úgy egy picit átjön ez a fura romantika. Téged ezek a romok, ez az egész miért fogott meg?
Nekem ez egy impresszió, ezt többször elmondtam már, és ebben a körben is elmondom, hogy én 5 éves korom óta jártam Szombathelyen zeneiskolába. És azon a környéken laktak a nagyszüleim, tehát még mielőtt zeneiskolába jártam, vasárnaponként mi elsétáltunk az Izeum, az Isis szentély épület együttese előtt, és mivel mindig vasárnap délután mentünk a nagyszüleimhez, illetve késő délután mentem zeneóvodába, édesanyám kézenfogva vezetett a zeneóvodába, öcsémmel az egyik kezében, velem a másik kezében, és ez mindig késő délután volt, és nekem, hogyha régészetre gondolok, az első gyerekkori benyomásokra, akkor az Isis szentély ott meredező oszlopai villannak be. Tehát egy ilyen késő délutáni nap sütötte, alkonyatba hajló impresszió. Tehát nekem ez az első ilyen élmény. Aztán persze megtudtam, hogy ez valószínűleg az első latin szó, amit tanultam, az az Izeum volt, vagy Isis istennő neve. Megtudtam, hogy ez kihez kapcsolódik, kik építették, és nagyon nagy benyomást gyakorolt rám.
Mennyi ideig dolgoztál terepen?
Hát 1992-ben kezdtem az első saját ásatásomat, amelyet már én vezettem teljes jogú régészként. Hát ha belevesszük az előző 17 évet 1975-től, amikor az első ásatáson dolgoztam, hát ez majdnem 50 év. A brigéciói ásatásokat 26 éven keresztül vezettem.
Hát azért az elég súlyos. Milyen kint lenni terepen? Ugye az ember ezt egy kicsit, legalábbis én innen a fotelből, egy picit ilyen monoton, elsünk, klasszifikálunk, jegyzünk jellegű munkának gondolja, de ez biztos ennél sokkal több. Milyen érzés, milyen hangulata van, miért jó csinálni?
Mindaz benne van, amit mondtál, tehát ásunk, klasszifikálunk, dokumentálunk, rajzolunk, fotózunk, odafigyelünk. Ez egy olyan munka, ami az első kapavágástól vagy csákányvágástól, ahogy a földet megnyitjuk, és egy adott időintervallumon belül dolgozhatunk, lehet ez egy hónap, vagy akár több hónap is, minden nap valami újat tartogat. Nagyon kicsit tudjuk azt, hogy mire számíthatunk. Egy picit felkészülünk rá, nagyjából azért tisztában vagyunk azzal, hogy mondjuk egy temető területén, ókori temető területén dolgozunk-e, vagy egy katonai táborban, vagy egy polgári településen. Tehát ennek a leletanyagát az ember már nagyjából ismeri, erre számíthat, de hogy valójában mi kerül elő, azt nem tudjuk. Rétegről rétegre haladunk, és bármikor bármi előfordult. Volt olyan eset, hogy az első csákányvágásnál, amikor felszedtük a felszínen a gyeptéglákat, már egy 10 centivel a felszín alatt egy római kori kemencének, kenyérsütő kemencének a sütőfelülete került elő. De volt olyan is, hogy 4 méter mélyre kellett ásnunk ahhoz, hogy bármire is rá bukkanjunk. Nagyon változatos, nagyon izgalmas munka. Tehát, hogy milyen a terepen lenni, megerőltető, kemény, hiszen gondoljunk bele, hogy ez a tanáshatás, ami 92 óta folyt minden júliusban 4 héten keresztül, ez reggel 6 órakor kezdődött, ha már nagyon meleg volt, akkor reggel 5 órakor kezdődött. Tehát független attól, hogy előző este az ember mit csinált, reggel 5-kor, vagy jobb esetben reggel 6-kor már kint kell állni a terepen és dolgozni. És mindezt 8 órán keresztül tűző napon, vagy hidegben, vagy szélben, adott időjárási körülmények között, csákánnyal, lapáttal, talicskával, és ha az ember oda jut, akkor bizony le kell tudni térdelni, le kell guggolni, le kell hasalni, oldalra fordulni, hanyat fekve dolgozni, tehát a legkülönbözőbb test helyzetekben kell tudni dolgozni, és ezzel meg kell tudni birkózni a fiúknak, lányoknak egyaránt.
És még azt mondják, hogy a bölcsészek nem szeretnek korán kelni.
Szeretnek, mert muszáj.
Van valamilyen kedvenc ásatási, feltárási sztorid, ami így nagyon megmaradt benned?
Talán az egyik első élményt mesélném el, aminek nagy hatása volt a későbbiekre. Befejeztük az ásatást, hallgatók elvonultak, még néhányan ott maradtunk dokumentálni, amikor kolléganőm, Komáromi Múzeum munkatársa számoló elmese igazgató nő értesített, hogy szóltak neki, hogy egy területen előkerült egy szarkofág árokásás közben, hogy menjünk, nézzük meg. Nagyon nem akaródzott, de mivel érintetlen volt a szarkofág, oda mentünk, megnéztük, és valóban egy teljesen épp, még kirabolatlan állapotban levő kőlátasírra találtunk, aminek felirata is volt. Úgyhogy megtoldottuk az egy hónapos ásatást még egy 24 órás éjjel-nappali feltárással. Nagyon rossz időjárási viszonyok közé kerültünk, hiszen éjszaka elkezdett esni az eső. Spotlámpákkal világítottuk meg az agyaggödröt, ami hát a felázott és borzasztó veszélyes volt, mert csúszott. A felázott agyag az nagyon csúszós tud lenni, és dörgött, villámlott, és mindezek közepette tényleg a Tom Sawyer kalandjai jutott eszembe, amikor a temetőben sírokat bontanak fel is, és mindezek közepette dörgés, villámlás, eső közepette a körülbelül 3 méteres gödör szélén megjelent egy fekete macska, és ott nézett minket, és nyávogott ránk. Lidérces volt. Hát borzongató azok a fiatal hallgató lányok, akik még velünk voltak, azok nem is nagyon bírták ezt a látványt elviselni, hogy ott állsz a nem fél lábbal, hanem két lábbal a sírban, 3 méter mélyen dörög, villámlik, közben leemeltük a szarkofág, ott van előtted két csontváz, és jön egy fekete macska, és elkezd nyávogni. Hát, a semmiből.
Igen, csak bajos.
Úgyhogy ez egy olyan élmény, ami nagyon emlékezetes maradt, de hát rengeteg minden ásatáson, minden ásatási szezonban volt egy-egy olyan élmény, ami meghatározó volt egyszer. Például felkínáltak nekünk egy butik felületet, hogy firkáljuk össze, éjszaka hallgatókkal kimentünk, és krétával, festékkel ráírtok a Romanes Ite Domus feliratot a Brian életéből, és reggelre az egész falu azt csodálta, hogy hibás latinnal telefirkált falfelület jelent meg a Szőnyi vásártéren. Hát és még lehetne sorolni.
Van egy romantikája. 1992 óta foglalkozol a Brigéció feltárásával, hogy ez már közel 30 év. Miért érdekes ez még mindig? Tehát az ember azt gondolná, és én is azt gondolom, hogy 30 év alatt azért ki lehet ott ásni mindent. Valóban így van?
Összehasonlításként mondanék egy adatot. A Brigéció kiterjedése, kb. 800 hektáros kiterjedése, ez megfelel a Quincum római kori kiterjedésének. Ez a jelenlegi infrastruktúrában az esztergomi összekötő vasúti hídtól a Nagyszombat utcai amfiteátrumig, a Dunától a budai hegyekig terjed. Uh-huh. Hatalmas terület. Na most Brigéciót, az egykori római kori várost a legiótáborral, az azt körülvevő táborvárossal, temetőkkel, iparos településekkel, hasonló méretűnek kell elképzelnünk. Tehát 1992-ben közel 30 éve kezdtem el a feltárásokat. Volt némi előzménye 1800-as évek végén, 1900-es évek első felében, de a szisztematikus feltárásokat mi kezdtük el. Aquincumban 1777-ben kezdődtek a feltárások, és mindig tartanak. Tehát van még előttünk jó 200 év, hogy ezt a lemaradást behozzuk. Nagyon sok területen sikerült előrelépnünk, nagyon jól megismertük a település szövetét, település rendszerét, úthálózatát, épületeit, utcáit, egyes lakóházait, egyes személyeit, hiszen sírfeliratokat is találtunk, tehát személyeket ismertünk meg, akik ott egykoriban éltek, de nagyon sok olyan terület van még, ahol ha építkezés, ilyen-olyan beruházás, vagy egyszerűen csak lehetőségünk lesz tervásatások vezetésére, rengeteg munka áll még előttünk.
Hogyha már is szóba került a Brian élet, akkor nem hagyhatom ki azt a kérdést, hogy mit adtak nekünk szerinted a rómaiak? Én még annól emlékszem, hogy politika, tudományt és hadászatot, mert ugye minden mást meg a görögök már megoldottak. De szerinted így, hogy már nagyon mélységében benne vagy, mit adtak nekünk jelenkori embernek a rómaiak, és mit nekünk akár mondhatjuk így is, hogy magyaroknak.
Igen, hát Brian életével válaszolva mondhatnám, hogy semmit, de nagyon sokat. Adtak nekünk kultúrát, hiszen az európai kultúra gyökerei a görög-római kultúrára vezethetők, hiszen ez minden szinten visszaköszön. Adtak nekünk politikai kultúrát, a társadalmi berendezkedésünk, politikai rendszerünk, az szintén görög-római alapokra vezethető vissza. Adtak nekünk hitet, hiszen a kereszténység államvallását étele mégiscsak a rómaiakhoz köthető. Mindenben, a naptári rendszerünkben, a hétköznapjainkban, szóhasználatunkban, nyelvünkben mindenütt jelen van a római kultúra. Adtak nekünk egy olyan múltat, amire mint antik múlt, ókori múlt nagyon szép hivatkozni, hiszen egy több ezer éves kultúrának a részei vagyunk itt a Kárpát-medencében. Nem csak mi, hanem rajtunk kívül még nagyon sokan mások. Adtak nekünk egy olyan első kulturális koinét, egy olyan kulturális egységet, ami a mai Európában testesül meg. Ez az ókor folyamán többször létrejött, de talán leginkább és legnagyobb kiterjedésében ez a római birodalomra volt jellemző Britanniától, Anatóliáig, Germániától, Észak-Afrikáig kiterjedően.
Egy korábbi interjútban azt mondtad, hogy a rektori munka az közel teljes szakmai tudományos lemondással jár. Oktatsz még egyébként a BTK-n?
Töretlen óraszámban, igen. Ebben a fél évben két előadásom, két szemináriumon plusz a doktori óra van.
És kutatással, illetve terepmunkával, így, hogy nagyon sokáig csináltad és szeretted, hogy állsz most, mennyire lehet ezt még így a rektori feladatkörök mellett csinálni?
Kutatással foglalkozom, publikálok, nem is keveset. Könyveim is jelentek meg már a rektori ciklusom, idején dékáni ciklusom alatt is. Jelenleg is dolgozom egy könyvön, jelenleg Ausztriában, Horvátországban, illetve Magyarországon van megjelenés alatt több tanulmányom, tehát publikálással foglalkozom. A terepmunka az, ami elmaradt. Ez már végképp nem fér bele a rektori munkámba is, ez nagyon hiányzik. De a közel teljes lemondásból a közel a szót hangsúlyoznám, tehát azért ez nem teljes lemondás.
Látod valahol azt a jövőben, hogy valamikor visszatérsz még terepre?
Vannak terveim, igen. A brigéciójáshatások tovább folynak, nem csinálok belőle titkot, hiszen mindenki tudja, hogy tanítványom, tanszékvezetésben utódom, barátom, jelenlegi bölcsészkari dékán Bartus Dávid az, akinek 4 évvel ezelőtt, ahogy a rektori munkámat elkezdtem, a terepmunka irányítását átadtam. Ő ezt nagy lelkesedéssel és minden tudással felvértezve viszi, nagyon jó az együttműködésünk, és vannak még terveink, nekem például a brigéciói amfiteátrum feltárása lenne egy olyan terve, ami nagyon szeretném, hogyha véget ér a rektorságon, még az azt követő években megvalósulhatna.
Az ELTE egy hatalmas intézmény, 9 karral, több mint 33 000 hallgatóval, akik közül 10 000-et idén vettek fel hozzánk, emellett pedig több mint 17 000 kurzus található meg az egyetemnek a nagy repertoárjában. Hogyan lehet egy ekkora intézményt átlátni és működtetni?
Bele kell nőni ebbe a rendszerbe, ezt már érintettem, hogy amire az ember a sors kegyelméből rektor lesz, addigra jó eséllyel végigjárja a teljes ranglétrát. Minden hivatalt, az egyetemnek nagyon sok részét megismeri, beletanul egy csomó mindenbe, tanársegédként, majd tanszékvezetőként, intézetigazgatóként, tehát ez egy tanulási és ismerkedési folyamat. Régészként mi csapatban dolgozunk, csapatban gondolkodunk, ahogy egy ásatást nem lehet egy személyben előkészíteni, megszervezni, lebonyolítani és lezárni, majd feldolgozni, publikálni, kiállításra vinni. Ugyanúgy egy kart, egy intézetet, egy tanszéket, egy egyetemet sem lehet egy személyben. Tehát igazából röviden összefoglalva, egy jó csapatot kell felépíteni, jó csapatot kell tudni működtetni.
Tehát alapvetően egy rendszer szintű szemlélet kell ahhoz, hogy rektorként jól működj, és az egyetem is jól működjön.
Ez mindenképpen szükséges és elengedhetetlen feltétel ennek, igen.
Ebben a beszélgetésben sem kifejezetten kerülhetjük ki azt, hogy a Covid-járvány itthon mit okozott. Nyilván ezt láttuk az egyetemen, sajtóban nagyon sok helyen lejött. Mindazokon túl, hogy nem volt könnyű az átállás, mégis hogyan látod belülről, hogyan ugrott ezt meg, az ELTE, és mit látunk az egyetem, illetve a kurzusoknak a digitalizációjával kapcsolatban a jövőben? Ugye nagyon sok kurzus átállt online-ra, ezeket fel lehetett venni, vissza lehet nézni. Egy szempontból én legalábbis azt látom, hogy nyílik az egyetemnek az ajtaja, és aki szeretne tanulni, ezeket valamiképpen megtalálja, átküldik nekik. Nagyjából ismerjük ezt, hogy az internet hogy működik. De hogyan ugrott ezt meg az ELTE, és nagyjából tényleg mit látsz a jövőben? Milyen mozgástere van az ELTE-nek, és így alapvetően a magyar teljes felsőoktatásnak ebben?
Ahogy januártól kezdődően, 2020 januártól kezdődően jöttek a hírek a COVID járvány terjedéséről, vagy egyáltalán akkor még koronavírusnak nevezték, ugye egyetemvezető értekezleteken folyamatosan tájékozódtunk olyan kollégáktól, akiknek volt ismeretanyaga, tapasztalata és információja arra vonatkozóan, hogy mi várható. Tehát az egyetem vezetése nagyjából január közepén, január végén tudta, hogy heteken belül Magyarországra is el fog jutni a koronavírus, és hogy itt is hasonló intézkedésekkel kell számolni. Valahol lejkünk, mi én persze nem hittük. Az ember abban bízott, hogy hát elég messze van ez a távol-kelet Wuhan tartomány, majd csak feltartóztatja valaki valahogyan, ahogy ez korábban is a SARS vírus terjedésére 2013-ban, ha jól emlékszem, megtörtént. Tehát valahol a lelkünk mélyén nem hittük, hogy. De aztán, ahogy egyre jobban szorult a hurok, ugye gondoljunk az Olaszországban, Észak-Olaszországban történtekre, Ausztria is gyorsabban belekerült ebbe a járványhelyzetbe, mint Magyarország. Elkezdtünk felkészülni olyan intézkedések meghozatalára, amelyek elengedhetetlennek látszottak. Csak jelezném, hogy ugye Magyarországon március 11-én rendelték el a felsőoktatás teljes távolléti átállítására való utasítást, akkor adták ki. Mi február 28-án már létrehoztuk a járványügyi operatív koordináló testületet, az úgynevezett JOKTOT, amelyiknek a feladata az esetleges zárásra való átállás előkészítése, jogszabályi előkészítése, utasítások megfogalmazása volt. Ez be is következett majdnem két héttel később. Nagyon sok olyan rendezvényen voltam még a zárás megelőző napokban, ahol semmiféle előjele nem volt annak, hogy na holnap, holnap után teljesen lezár az ország. Való reménykedtünk abban, hogy mi majd valahogy megúszunk, hát nem úsztuk meg. Emlékezzünk vissza, hogy a pillanatok alatt egyik percről a másikra elrendelték a jelenléti oktatás megszüntetését. Nekem aznap szerda délután 15 órától kezdődött volna az előadásom, 14 órakor már el kellett hagyni az egyetem épületét, és nem volt szabad jelenléti órákat tartani. Tehát egy órával korábban tudtam meg én is, hogy órát nem tarthatok. Aztán azon a hétvégén ki kellett üríteni a kollégiumokat. Ez 5000 hallgató férőhelyének az egyik pillanatról a másikra, vagy néhány napon belüli megszüntetését jelentette. Hatalmas logisztikai teljesítmény volt mindazok részéről, akik ezt megszervezték, és mindazok részéről, akik ezt elszenvedték. És március 16-ától 23-áig előre hozták a tavaszi szünetet, és ez alatt az egy hét alatt kellett ezt a 17.500 kurzust távolléti formára átállítani. Erről azt szeretném csak röviden elmondani, hogy egyrészt az oktatási és informatikai igazgatóság részéről hatalmas teljesítmény volt, de ugyanis az oktatók és a hallgatók részéről is, hiszen ez alatt az egy hét alatt kellett felkészülnünk a fél év folytatására, hogy 23-ától hétfőtől minden ugyanúgy folyjon, mint korábban, csak éppen személytelenül és távolléti formában. Ez a hallgatók és oktatók részére azt jelentette, hogy olyan rendszerekkel kellett egyik pillanatról a másikra megismerkedniük, amelyek a Neptunban ugyan rendelkezésünkre álltak, de fogalmunk se volt arról, hogy ezek egyáltalán léteznek, a használatukról nem is beszélve. Tehát azoknak az oktatóknak, engem is beleértve, akik ilyen felületeket soha nem használtak, egy hetük volt arra, hogy ezt megtanulják, és következő héttől töretlenül tartsák az óráikat. Nagyon tanulságos volt ez az időszak, nem volt jó ez az időszak, hiszen ha szabad azt mondani, az előadáson unatkozó hallgató arca is sokkal érdekesebb, mint a fal felé fordulva egy laptopnak elmondani az előadást. Nincs a személyes visszajelzés, nincs az a szemkontaktus, vagy egyáltalán az egy előadásokon, szemináriumokon az a pillanatnyi improvizációs lehetőség, amikor látom azt, hogy valaki valami érdekel, valamire felcsillan a szem, és akkor abban kicsit jobban belemegyek, hanem mechanikusan, monoton hangon az ember egy laptop előtt ülve, egy kamerát nézve vagy nem nézve megtartja az előadását. nem volt jó ez a személytelenség, de nagyon tanulságos volt ez a tapasztalási folyamat abból a szempontból, hogy olyan technikákat tanultunk meg alkalmazni, amelyet jelen pillanatban is, ha én például elutazom valahova, vagy bármelyik kollégám elutazik valahova, és nem tud helyettesítésről gondoskodni, nincs mentség, fel lehet mondani az előadást, és fel lehet tölteni, el lehet küldeni a hallgatóknak. Ezeken a felületeken nagyon jó feltöltési lehetőségek vannak, tananyagokat lehet, szeminár dolgozatokat lehet elküldeni, közösen részt lehet venni ezeken az órákon, még ha ikon formájában is, vagy pici bélyek alakú formájú nagyságú képbe bekapcsolva, de mégiscsak ott vannak a hallgatók. Tehát ez egy olyan adottság, ami a későbbiekben is, ha kell, alkalmazható. Nem beszélve arról, hogy a nagy előadásoknak, több száz fős előadásoknak az értelmét és a helyi igényét az ember egy kicsit átgondolja, hogy érdemes-e kollégákkal harcba menni azért, hogy én most egy 200 fős, 300 fős előadótermet megszerezzek magamnak, amikor online módon is ezeket a nagy és amúgy is személytelen előadásokat meg lehet tartani. Tananyag fejlesztés szempontjából is nagyon jó ez az időszak. Én megmondom őszintén, kezdőkorom óta nem készültem annyit órákra, mint a távolléti időszak alatt, hiszen otthon ültem a könyveim között, elő tudtam szedegetni azokat a szakirodalmakat, amikért a hallgatók nem tudtak bemenni a könyvtárba. Nagyon sokat szkenneltem, nagyon sok fotót készítettem, és ezeket óriási mennyiségben tudtam a hallgatók rendelkezésére bocsátani, illetve szemináriumi témákhoz, szemináriumi dolgozatokhoz, szakdolgozatokhoz, saját magam könyvtárából tudtam előszedni olyan szakirodalmat, amiért a bezárt könyvtárakba nem jutottak be a hallgatók. Úgyhogy az ember a korábbi PPT-s előadás anyagait egy kicsit átgondolhatta, átalakíthatta és felfrissíthette, és nagyon sok kiegészítő információval láthatta el.
De hogy élted meg személyesen ezt az időszakot? Ugye itt én egy kicsit káoszmenedzsmentet láttam, logisztikai bravúrt, azt, hogy az egyetem megoldotta, nyilván egy nehéz időszak volt. De tényleg belülről személyesen, családilag, tehát akkor gyakorlatilag, amikor megvoltak a lezárások, akkor egy reggel már nem kellett bemenni konkrétan munkába. Milyen volt ez neked?
Nem lehetett. Tehát az ember felkelt, elvégezte a reggeli rutinját, felöltözött, és nem ment sehova. Tehát a kapuban megálltál, hogy de hova? Nincs hova. És egy egyetemvezetőnek azért elég intenzív az élete, szinte percre beosztott napirenddel, rengeteg utazással, itthon és külföldön tarkított élete van, és ennek egyik pillanatról a másikra vége lett. Tehát míg korábban nagyon sokszor előfordult, hogy éjfélkor leszálltam a repülővel Ferihegyen, hazamentem reggel 6-kor egy másik bőröndel, mentem vissza a repülőtérre, és utaztam valahová, és ez véget ért. Véget értek a személyes találkozások. Dermedten néztük a kabinet vezetőmmel, hogy ürült ki a naptáram tavaly február közepétől, ahogy a külföldi egyetemi rendezvényeket, meg konferencia meghívásokat, szakmai előadásokat egymás után mondták le, mert más országokban már korábban bekövetkezett a zárás, és egyik pillanatról a másikra ott álltunk, hogy akkor holnaptól nem szabad bejönni. Ezt a részét nagyon nehezen élte meg szerintem mindenki, de arra kell gondolni, hogy ez a vírushelyzet nem csak az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemet, és nem csak a hazai felsőoktatást, és nem csak Magyarországot, hanem az egész világot ugyanúgy érintette. Nagyon keveset tudtunk, talán most már kicsit többet tudunk a vírusról, tehát ez, amit te káoszmenedzsmentnek neveztél, ez egy teljesen ismeretlen helyzetnek az improvizatív kezelése és megoldások improvizatív javaslata volt, ami pillanatnyi megoldásokat szült, de azért mégiscsak egymásra épülő folyamatokról volt szó, egy tanulási folyamat az egész világ számára. Tehát ezt a részét, hogy az ember próbálja kemény kézzel uralni a helyzetet, intézkedéseket hozni, a kollégáinak a tanácsára hallgatni, vagy nem hallgatni, vagy saját megérzéseire, mások tudására támaszkodva döntéseket hozni, ami az egész egyetemet egy jól látható, egyenes úton tartja. Ez egy egészen új helyzet volt. egy rektori ajánlást tettünk közé a záráskor az interneten, hogy mire számíthatnak a kollégák. Egy kis lelki erőt próbáltunk beléjük tölteni, egy kis reményt próbáltunk adni, és felhívni a figyelmüket arra, hogy nagyon vigyázzanak magukra, családjukra, tartsanak össze, fogjanak össze, és majd túl leszünk ezen a helyzeten. Ez volt az egyik része. A másik része az volt, hogy a családom, ugye 3 kiskorú gyermekem van, a pici, a legkisebb akkor volt 8 hónapos, kisfiam akkor volt 4 éves, középsős, ovis, és a nagyobbik lányom akkor kezdte az általános iskolát abban a tanévben. Egyik pillanatról a másikra otthon maradtunk. Nagyon sokat kaptak belőlem. Tehát míg korábban hébe-hóba láttak, nagyobbik lányomnak szoktam mondani, hogy én vagyok az a pasi az életedben, aki időről időre felbukkan. Ez most abban öltött testet, hogy reggel együtt felkeltünk. Nagyon nehezen élték meg azt, hogy vége az ovinak, vége az iskolának, egyik pillanatról a másikra hiányoztak az ovistársak. Ahányszor elmentünk az általános iskola előtt, ahol egy kislányom járt, mindig felkiált, ó, a súly, és tehát leelkendezett, hogy ott az iskola, és nem az volt, jaj, de jó, hogy nem kell iskolába járni. Feleségem tanította a tanítónéni segítségével, aki egyébként március 16-án reggel 8 órakor küldte már az aznapi feladatokat. Tehát ez a közoktatás részéről is egy hatalmas teljesítmény volt, és minden nap minden gyereket személyesen felkeresett, és begyűjtötte a feladatokat, a leckéket. Feleségem tanította írni, olvasni, számolni, énekelni. Testnevelés órán megküldött gyakorlatokat, 12 labda pattogtatás, óráló kötelezés. Ezeket mind otthon mi magunk tanítottuk, elsősorban a feleségem. Úgyhogy rengeteget voltam a gyerekekkel, a legkisebbik gyermekemmel, olyan sokat, mint amennyit a két nagyobbikkal összesen nem. Ez nagyon nagy hozadéka volt, és én nagyon remélem, hogy nagyon sok család, aki egyik pillanatról a másikra egy kis térbe kényszerült visszavonulni, hiszen mi 3 hónapig, én jártam vásárolni, illetve hetente egyszer jöttünk be a kabinet, valamennyi tagja az ügyeket személyesen intézni, aláírni. Én tartottam a kapcsolatot a külvilággal, de ők több mint 2 hónapig otthon voltak. Nagyon remélem, hogy nagyon sok család pozitívan élte meg a koronavírus járványnak legalább ezt az oldalát, hogy otthon kellett, hogy legyen, otthon lehetett a családjával, a szeretteivel, és személyesen vigyázhattak egymásra.
Azt mondtad, hogy nem jártatok be, nem jártál be dolgozni. Lett egyfajta üresség. De mindazokon túl a szakmai egyetemi munkával kapcsolatosan, amivel ezt az ürességet kitöltötted, feltöltötted, elkezdtél valami újat, vagy a felszabaduló időben mivel foglalkoztál, amivel eddig nem?
Nem volt felszabaduló idő, tehát az értekezleteket megtanultuk távolléti formában megtartani. Ehhez kapcsoltak a külföldi értekezletek is, mert hogy az egész világ távolléti formában. Tehát az a felszabadult idő, amit például egy utazás elmaradásával, repülőút, ott lét, haza utazás megspóroltunk, az kitöltődött, ha szabad így fogalmaznom, azzal, hogy mindenki otthon maradt, és az értekezleteket online formában tartotta. Tehát ezt a felszabaduló az utazások miatt, vagy egyik helyszínről a másikra való utazás által felszabadult időt az ember konferenciákkal, konferenciabeszélgetésekkel töltötte ki. Tehát nem volt üres járat. Valaki kérdezte tőlem ugye, a tavalyi első karantén kellős közepén, na, végre kipihented magad? Nem pihentem ki magam. Sokkal többet dolgozom, éjjel 2-kor fekszem, és reggel 5 órakor, 6 órakor, ahogy a pici ébresztett minket, kelek. Csak éppen otthon vagyok, és az otthoni munkákat is végzem, és órákat is tartok, és közben egy egyetemet, egy intézményt vezetek. Tehát nem volt felszabaduló idő. Ami talán új volt, az, hogy nagyon sok ilyen távolléti értekezlet, távolléti megbeszélés, konferencia beszélgetés fért bele az időnkbe, és azért valahogy még sűrűbbé vált a munkának ez a része. Ez érinti az egyetemvezetői, különböző szintű egyetemvezetői értekezleteket, illetve a nemzetközi, európai vagy különböző egyetemi szövetségekkel való kapcsolattartást is, hiszen mindenkit érdekelt az, hogy a te országodban mi zajlik, a te országot, hogy tanultunk egymástól, nagyon sok tanácsot tudtunk adni egymásnak a felsőoktatás működését illetően. Azt szeretném még elmondani, hogy talán soha olyan aktuális és előremutató döntést az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem szenátusa nem hozott, mint 2020. januárjában, amikor még nem tudtuk, hogy mi lesz, vagy lesz egyáltalán valami, reméltük, hogy nem. Az egyetem szenátusa határozatot hozott a szakdolgozati eljárás teljes digitalizálásáról. Vérző szívvel mondtunk le sokan a fekete bőrbe kötött aranybetűvel nyomtatott címoldalú szakdolgozatokról, de nem lett volna ember, aki ezt 2020 márciusában meg tudta volna csinálni, csináltatni, és le tudta volna adni. Tehát ez egy nagyon előremutató lépés volt, és én gratulálok az egyetem szenátusának ehhez a bátor lépéshez, amivel egyébként csak a korral tartottunk lépés meg önmagunkkal egy picit, de egy nagyon-nagyon előremutató lépés volt.
Így is fog maradni, hogy most már nem kell bekötni a szakdolgozatokat, meg leadni nyomtatva?
Nem, ebben a digitális formában rengeteg helyet foglal. Tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon kevesen vesznek elő 20-30 évvel ezelőtt leadott szakdolgozatot.
Itt tudományegyetem vagyunk, az ELTE ugye nyilván benne is van a nevében. De nagyon sokan azért jönnek egyetemre, hogy egy magas szintű gyakorlati képzést kapjanak. De nyilván ez érthető a munkáltatóktól és a munkavállalók szempontjából is. Illetve nagyon sok gyakorlati alapú képzés is van az egyetemen, például itt a média tanszéken nálunk mesteren van egy média szakember és egy média kutató. De ha már tudományegyetem vagyunk, akkor mit gondolsz arról, mik az eddigi tapasztalataid, hogy hogyan lehet a tudományos kutatói pályát, annak a szépségeit megmutatni, és azokat bevonzani rá, akik erre fogékonyak, és szívesen foglalkoznának ezzel.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek van egy nagy előnye, az, hogy eleve nem csak, hogy tudományegyetem, de kutató egyetemként is apostrofálja magát. Ugye az egyetemünk benne van a League of European Research Universities, benne ez a LERU nevű szövetség, amelyhez 7 tag társulhatott a kelet-európai országok közül, Magyarországról egyedül az Eötvös Loránd Tudományegyetem vesz ebben a szövetségben részt. Egy nagyon sokoldalú tevékenység az, amire te rákérdeztél. Talán mindennek az alapja az a kiválóság, amit az egyetem oktatói és hallgatói szinten mutatni tud. Ugye nem csak, hogy a legtöbb hallgató jelentkezik hozzánk évről évre, de a legjobban felkészült hallgatók jelentkeznek, akik közül a legeslegjobban készülteket tudjuk kiválogatni és felvenni. Mindehhez társul egy oktatói kiválóság. Néhány adattal hadd illusztráljam ezt, hogy a Magyar Tudományos Akadémia tagjainak körülbelül 25%-a, 20-25%-a az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez kötődik, vagy főállású oktatóként, vagy óraadóként. Ugyanígy az akadémiai doktori fokozatokkal rendelkezőknek is nagyon magas a száma, és hát az oktatói minősítettség a PhD fokozatok tekintetében. Tehát egy hallgatói kiválósághoz egy oktatói kiválóság is társul. Az ELTE-n nagyon sok olyan tudományágat tanítunk, amelyek gyakorlat igényesek. Sehol nem tud jobb kapcsolat kialakulni egy professzor, egy példát mutató kutató professzor és a hallgató, a tanítványa között, mint a gyakorlat igényes képzés, ahol felfigyelhet azokra a hallgatókra, akik valóban a kutatás, a tudomány iránt érdeklődnek. Tehát ez egy személyes kapcsolat is, egy személyes példamutatás a kutatásban élen járó professzorok körül. Ilyen gyakorlati képzés minden karunkon van. Tehát ez az alapja a gyakorlaton a professzor és a hallgató közötti kapcsolat kialakja, vagy egy terep gyakorlaton a hallgató és a professzor közötti kapcsolat kialakulására a tudományos pálya szépségeinek megmutatására, annak az átszellemült munkának a személyes átélésére, amit egy terepgyakorlaton egy oktató a hallgatónak mutatni fog. És az erre fogékony hallgatók erre felfigyelnek, a jó oktatók példaképé válnak, olyan példaképé, akiknek a pályáját, a tudományát, a kutatását és annak színvonalát utánozni érdemes.
Azt mondtad, hogy jó képességű hallgatók jönnek hozzánk. Mit tud a hallgatóinak adni az ELTE? Nyilván ez egy oldalról nehéz kérdés, meg el lehet lőni nagyon sok olyan frázist, ami abszolút igaz, meg amikkel meg találkozhattunk korábban. Rektorként te hogy látod, így, hogy már jó néhány éve foglalkozol az egyetem vezetésével, és az elmúlt 40 évben is egyetem közelben maradtál. A ma hallgatójának mit tud adni az ELTE? Miben plusz?
Igen, a 40 évet valószínűleg azért említetted, mert 40 éve felvételiztem az Eötvös Loránd Tudományegyetemre. Egy év sorkatoni szolgálatot követően 1982-ben kezdtem el a pályafutásomat hallgatóként az egyetemünkön. Valóban ez csak nem 40 évet jelent.
Nem akartalak öregíteni, bocsánat.
Ez egy sajnos egy olyan adottság, ami nem lehet változtatni, büszkének kell lenni rá.
Igen, azt szokták mondani, nem, hogy nem öregszünk, hanem nem esedünk az idővel.
Így van, ez egy régésznek egyébként minél idősebb valaki, vagy valami annál nagyobb örömet okoz. Ezt egyébként Agatha Christie mondta, aki sokkal idősebb volt a Max Mellowennél, az asszíriológus férjénél, és mondta, hogy a férjem számára azért vagyok érdekes és izgalmas, mert öreg vagyok. Visszatérve a kérdésedre, én azt gondolom, hogy egy nagyon jó felkészülést ad az Eötvös Loránd Tudományegyetem a szakmára. Egy piacképes tudást ad, amelyet már a 80-as években is, amikor én egyetemre jártam, lehetett szembesíteni külföldi egyetemek által adott tudás szinttel. Tehát ez nem volt rosszabb, nem volt alacsonyabb, mint egy jó nyugati egyetem által adott tudás szint. Ez a rendszerváltást követően, de 90-es éveket követően, amikor azért minden sokkal nyitottabb, jobban elérhető, közelebb került hozzánk, ez nyilvánvalóvá vált. Ez a színvonalas, piacképes tudás az, hogy az ELTE diplomának értéke van. Az ELTE diplomás bárhol szakterületén el tud helyezkedni, van diplomás pályakövetési rendszerünk, ez PhD fokozatot szerzetteknél is kiderül. Egy olyan szertágazó tudást ad, hogy ez bárhol, bármikor hasznosítható és keresett. Ez talán a legnagyobb értéke az, amit az ELTE hallgatóknak adni képes. Mindezen túlmenőleg, tehát mondjuk a diploma értékén túlmenőleg, azért itt egy hallgató 5-6 éven keresztül egy olyan közösségbe kerül, amelyeknek vannak hagyományai. Beszélhetnék itt most közel 400 éves hagyományról, ez nem sokat jelent egy hallgatónak, de az, hogy itt a tudás, az érték generációról generációra hagyományozódott, épült fel, ivódott be a falak közé, egy tanszék tudatába, egy tanszék hagyományai, a professzoroknak az egymás utániságába. Ez azért egy olyan közösség, összefogó közösség, teremtő erő, amivel nagyon kevés intézmény rendelkezik. Ennek köszönhetően a hallgatók is egy olyan összetartó, egy olyan ehetés közösségbe kerülnek be, ahol odafigyelnek az újonnan bekerültekre, felkészítik őket arra, hogy mi várható ezek következendő években, és részesei lesznek annak a rendkívül pezsgő hallgatói életnek, ami remélem, hogy most hosszú időre újra visszatér, és ami az ELTE-s közösséget jelenti. Érdemes megnézni ezeket a kari közösségeket, kari rendezvényeket, egyetemi hallgatói rendezvényeket, nagy tömegeket vonz, és segíti építeni azt a közös ELTE elkötelezettséget, ELTE tudatot, amit az ember hallgatóként ebbe a közösségbe bekerülve, az egyetemi pályára állva, majd azt végigjárva, mindvégig büszkén vállal és képvisel és szeret.
Van olyan nagyon meghatározó élményed, vagy csak egy-egy olyat, amire kifejezetten emlékszel az egyetemi éveidből, amelyek nem szakmai élmények? Itt korábban beszéltünk már a szakmairól, de ez a közösséghez kapcsolódás, barátok, bármi ilyesmi.
Hát két irányvonalat villantanék fel nagyon röviden. Egyrészt a régészet szakon kialakult közösséget, nagyon összetartó kis csapat voltunk. A szakmai dolgokon kívül nagyon sokat, hogy mondjam, tréfálkoztunk, és az egykori régészeti tanszéki esteken színdarabokat adtunk elő. Az egyik ilyen színdarab a régészke tragédiája volt, amelyet teljes egészében átírtunk, és tanáraink, professzoraink nagy szórakozására előadtunk az Eötvös kollégiumban. Ennek egyébként megvan nálam a kézirata, és hát említhetnék az egyetem közössége által jól ismert egykori évfolyamtársaimat, akik hát ebben a színdarabban rajtam kívül még részt vettek, illetve hát a hazai kulturális életnek is vezetői jelenleg, akik ebben akkoriban 80-as évek derekán benne voltak. A másik pedig az említett Eötvös kollégium, ahol én hallgatóként tanultam, és ott egy nagyon jó közegbe kerültem, azóta is nagyon szoros barátságok fűznek minket össze az egykori kollégista társakkal. Hát itt minden, ami a kollégista életnek a része volt, az éjszakai focizásoktól kezdve a különböző kollégiumi rendezvényekig bezárólag, ez mind-mind része volt a tanulás mellett az életünknek.
És hogyha már egyetemi évek, a Heidelbergi Egyetemre is jártál, hogy látod most, régen miért volt jó egyetemistának lenni, és most miért jó, és mik ezek a, milyen nagy különbségek lehetnek? Vagy hogyha egyszerűbben fogalmaznék, és miért ne tenném meg, jobb most egyetemistának lenni? Hogy látod?
Nagyon jó volt egyetemistának lenni a 80-as években, kiváló tanáraink voltak. Kiváló tanáraink voltak, hallgatóinak, mindig mondom, én a világon a legnagyobbaktól tanulhattam, nekik már csak mi jutunk, de ez tényleg nagyon jó volt egyetemistának lenni, és nagyon jó volt eljutni. Én 1986-ban voltam Heidelbergben, egy fél évet tölthettem ott. Szembesíteni azt a tudást, amit itthon szereztem meg, az ottani hallgatóktól látott tudással. Semmiben sem voltunk gyengébbek, semmiben sem voltunk mások, mint ők. A lehetőségeik voltak mások, és elborzadva láttam, hogy ők ezekkel a lehetőségekkel nem élnek, vagy legalábbis nem úgy élnek, ahogy én éltem volna, hogyha ott tanulhattam volna. Tehát nagyon jó volt egyetemistának lenni a 80-as években, nagyon jó volt külföldre eljutni, ez ritkán adatott meg. Amiben most más az egyetemi élet, most is nagyon jó egyetemistának lenni, biztos vagyok benne, hogy nem jobb most egyetemistának lenni, de könnyebb. Mert hogy természetessé vált az, hogy valaki egy Erasmus ösztöndíjjal elmegy fél évre, egy évre valamilyen nyugati partneregyetemre tanulni, ha kedve van, elmegy más ösztöndíjjal, akár az Egyesült Államokba. Ugye nekünk erre nem nagyon volt lehetőségünk, sőt, szinte egyáltalán nem volt lehetőségünk. Ritkaság számba ment az, hogyha valaki külföldre, és a külföld alatt most a nyugati országokat értem, el tudott menni. Kaptunk ott egy olyan példát, amit megragadva érdemes volt hazajönni, az ott tanultakat itthon kamatoztatni. Úgyhogy sokkal többen járhatnak most egyetemre, mint annak idején járhattak, és sokkal nyitottabb is a lehetőségek, és sokkal természetesebbek. Én ezt nagyon jó dolognak tartom, hogy nekem a fél éves heidelbergi utamnak az előkészítése az egy év kőkemény küzdelmet, harcot jelentett az akkori adminisztrációval. Nem az egyetemivel, hanem az országos adminisztrációval.
Nem hangzik túl jól. Viszont azt is meg kell kérdeznem, hogy akkor most 2021-ben mitől lehet nehéz egyetemistának? Hogy látod így fentről, hogy mik a nehézségek?
Talán a pályára állás, és a pályára állást a tanulmányok kezdeténél ragadnám meg. Tehát én azt látom a általam tanított hallgatókban, és más oktatókkal beszélgetve is, mondjuk ez a tapasztalat szűrődik le bennem, hogy nem feltétlenül tudják azt a hallgatók, hogyha egy szakra jelentkeznek, pontosan mit is várhatnak tőle. Nem sírjuk vissza a felvételi időszakot, de annak idején, ha valaki mondjuk egy olasz szakra, vagy levéltár szakra, vagy történelem szakra, most a régészetet direkt nem említem, jelentkezett, a felvételire való felkészülés során nagyon világosan látta azt, hogy mit fog tanulni, mit várhat ettől a szakmától, vagy tudományáktól, amit elsajátítani szeretne. Most sokkal nagyobb a merítési, a választási lehetőség a hallgatók számára. Nyilván annak idején, hogy csak meghatározott számban jelentkezhettünk és jutottunk be egyetemre, biztos vagyok benne, hogy a jelenlegi nagy létszámban egyetemre bekerülő hallgatók között is körülbelül hasonló arányban vannak azért jelen azok, akik világosan tudják és látják, hogy mit tanulnak majd, és mit kapnak majd ettől a szakmától a jövőt, illetve viszont sokkal többeknek sokkal többet van tanulni lehetősége. Mindenki tanuljon annyit, amennyit kedve tartja, és mindig biztatok is hallgatókat, hogy minél többet, minél többfélét tanuljanak, és majd kialakul az, hogy mit tudnak. Tehát talán az egyenes útra való ráállásnak a lehetősége lett egy kicsit nehezebb ebben a hatalmas merítési lehetőségben.
Erről beszélgetünk egyébként az ELTE-nek egy másik podcastjében, az ELTE sorban, hogy hogyan válasszunk pályát. Mindenkinek vannak elképzelései, álmai, amikor elkezdi az egyetemet. Neked voltak ilyen álmaik, és ezek mennyire teljesültek? Ott vagy-e most, ahová terveztél jutni?
Nem ott vagyok. Voltak álmaim, gyerekkori álmaim és egyetemista álmaim, de nem ott vagyok, ahova magamat hajdanában álmodtam. Említettem, hogy Szombathelyen, Szavária városában születtem. A Szavária Múzeum falai között nőttem fel az akkori múzeumigazgató gyámolításával és segítségével. Nagyon sokat tanultam Szombathely, Szavária történelméről, és az álmom az volt, hogy én egyszer majd a Szavária Múzeumnak a régésze legyek. Hát nem lettem, mert amikor én végeztem, ugyan kopogtattam a múzeum ajtaján, akkor már egy más igazgató volt ott, hogy esetleg volna itt állás, de hát képtelenség volt álláshoz jutni akkoriban, és így inkább akkor megpályáztam a doktori ösztöndíjat, és így kezdődött el az én egyetemi pályafutásom. Persze egy percig nem bánom, hogy nem a Szombathelyi Szavária Múzeum régésze vagyok, hiszen visszajárok oda, nagyon jó a kapcsolatom a múzeummal, mindig nosztalgikus érzések fognak el, amikor a múzeum épületében járok, de elégedett vagyok azzal az úttal, amit járok.
A munkád, a tevékenységed mellett sportolsz is. Korábban karatéztál, most pedig aikidózol, és háromdanos mester vagy, hogyha jól mondom. Miért hasznos az aikidó? Én úgy hallottam, hogy ez az elvezetés művészete. Miben tud ezt téged támogatni a fizikai erőllét aktivitás mellett a mindennapjaidban, az egyetemi munkában?
Igen. 16 éves koromban kezdtem el karatézni. Akkoriban jelentek meg a harcművészetek Magyarországon. 70-es évek vége fele járunk. Szombathelyen egy évvel korábban alakult az első karateklub. Akkoriban kezdtek el aikidót is tanítani. Hallottam róla, mert osztálytársaim, gimnáziumi társaim jártak judózni, és ott egy nagyon jó mester már aikidót is oktatott. Tudtam róla, hogy létezik, de 29 évig én a karate útját jártam, majd egy hirtelen döntéssel abba hagytam, és elkezdtem valami egészen újat előről. A latin és a görög nyelv hasonlatával élnék, bár ezt a görögösök időnként cáfolják, mert hogy görögül meg lehet tanulni, de hát latinul képtelenség. Ezt a latinisták fordítva szokták, vagy azok, akik csak felhasználói szinten alkalmazzák ezt a két nyelvet, mint például én is. Azt szoktam mondani, hogy latinul gördülékenyebben, vagy kevésbé rögös úton meg lehet tanulni. Ez a karate. Az aikido az ógörög. Tehát ott kis lépésekkel, nagyon-nagyon hosszú idő után jelentkeznek az első eredmények, és akkor hirtelen megvilágosodik minden, tehát elkezd működni. Hogy mit jelent az, hogy az elvezetés művészete, hogy aki Steven Seagalnak a fiatalkori filmjeit látja, ő egyébként egy hetedik danos, nagyon magas tudású aikidós, és Tokióban, Japánban is nyilván tartják, számon tartják őt. A fiatalkori filmjeiben nagyon sokat népszerűsítette az aikidót. Ott vannak vicces jelenetek, hogy körbe-körbe forog valaki kapálozik a kezével, a lábával. Ezek a technikák valóban így működnek. Tehát amikor téged egy támadás ér, vagy megragadják a kezedet, vagy éppen feléd ütnek, nem feltétlenül kell ebbe az ütésbe egy jó karatés mozdulattal beleállni, kivédeni, és akkor egy gyomorra vagy fejre mért ütéssel viszonozni, hanem félreállok. Azt az ütőkezet megfogom, tovább vezetem, az egyenes vonal az megy tovább. Tehát az, hogy az ellenfél energiáját fordítom vissza, az azt jelenti, hogy jön egy egyenes irányú ütést, félreállsz, a kezét tovább vezeted, beleesik a saját ütésébe. Ezek működő technikák. Ez az elvezetés művészete, ez nagyon sok területen működik. Nekünk mindig azt tanítják az aikidóban, fogadd el a támadást. Tekints rá szeretettel. Ha nem támadnak meg, akkor nem tudod alkalmazni technikákat, tehát tekintsd az ellenfelet, ne ellenfélnek, hanem partnernek, aki téged segít abban, hogy ezt a technikát alkalmazd, és utána ne bántsd. Tehát tovább vezetem, hogy most tovább engedlek téged, menj az utadra, nem bántalak. Tehát egy olyan erőteljes jelzést kell adni a partnernek, hogy ebből ő értse is ezt a támadást a következőkben fontolja meg még egyszer. Más harcművészetekben ez másképp működik, ugye a karate, jól tudom, 29 évig műveltem, egy ütésre, egy rúgással adott pillanatban elintézi az ellenfelet, és mindenki ezt a pillanatot nézi az ellenfél szemében. A jiu-jitsu az még el is töri a kezedet, gerincedet, nyakadat, egy technika, szimbolikusan persze, az edzést azért túl kell tudni élni. Az aikidóban is megtörténhet, nem mindez, de nem tesszük meg, hanem elvisszük a partnert egy olyan pontig, hogy adja fel, lássa be, hogy most ennek vége, és én őt elengedem, és ezt értse meg. Jó, de ez egy erőteljes üzenet. Ez alkalmazható edzésen kívül, alkalmazható tárgyalástechnikában, ha szabad ezt így nagy nyilvánosság előtt elmondanom. Tehát tekints szeretettel az ellenfeledre, tekints szeretettel a partneredre, mert segít téged abban, hogy a feladatodat elvégezd, legyen az egy technikának a végrehajtása, vagy legyen bármilyen megoldandó probléma.
Azért ez szépen humanistán hangzik.
Ez egy humanista harcművészet.
Második ciklusodat kezdted meg rektorként. Mik a terveid a következő 4 évre, mire készülhetünk? Nyilván nehéz, főleg egy ilyen időszak után készülni bármire is, de mik a terveid, mi az, amit mindenképpen szeretnél végigvinni?
Azt az alapvető célkitűzésemet, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek a tudományegyetemi jellegét megtartsam, megerősítsem kollégáim, oktatótársaim és a hallgatók segítségével ezt a célt mindenképpen szeretném továbbvinni. Látnunk kell, hogy nagyon sok változás van a felsőoktatási térben, Magyarországon és a világon egyaránt. Tehát olyan szemléletmód jelent meg itt az elmúlt években, ami nem csak a hazai felsőoktatás, hanem az egész világ felsőoktatásának a szemléletmódját megváltoztatja. Ez egy innovációs és technológiai szemlélet. Ennek most már minisztériuma is van Magyarországon, mely minisztériuma mi fenntartunk. És ehhez a szemléletmódhoz, ehhez az új gondolkodásmódhoz kell nekünk egy olyan egyetemként alkalmazkodnunk, ennek megfelelni és sikereket felmutatni, ami mondjuk egy mérnöki és orvosi képzés nélkül működő egyetemnek azért a múltjában nem feltétlenül volt jelen. Én azt gondolom, hogy ezt a kört a 2017-2018-tól sikeresen vettük, ennek az új elvárásrendszernek, szempontrendszernek és szemléletmódnak jól megfeleltünk, és az ebben való továbbjutást, innovációs technológiai szemléletnek való és elvárásoknak való megfelelést, a kiválóságok való megfelelést azt szeretném tovább erősíteni, mind a mellett, hogy ennek az egyetemnek vannak olyan értékei, amelyeket hírsindexel és Q1-es, Q2-es cikkekkel nem lehet mérni, és ezeket az értékeket pedig meg kell őriznünk, meg kell tartanunk.
Borhi László, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen a meghívást.
És köszönöm nektek is, hogy velünk tartottatok. Jamriskó Tamást hallottátok az első pesti egyetemi rádióból. Halljuk egymást legközelebb is.
ELTE Podcast, ELTE Long. Tudomány és ami mögötte van. Könnyed beszélgetések az ELTE világából.